Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, a mikrofonnál Varjú Figyes. Minden csak tiszta forrásból. Így összegezhetnénk a Peugeot legújabb hazafias döntését, melynek nyomán a legújabb autójukat kizárólag Franciaországban tervezték, kizárólag Franciaországban gyártják, és csak francia gyárban előállított akkumulátorral szerelik. A hangsúlyosan francia újdonság, a Peugeot E5008 műszakilag talán a legizgalmasabb értéke mégis az, hogy bár többféle hajtásláncsal is megvásárolható lesz, azonban az egész modellcsaládot kifejezetten az elektromos változat köré építik. A villanyautó fejlesztése tehát megelőzte a többit, és az elektromos változat kerül elsőként is a piacra. Egyébként a Stellantis sok nemzetiségű konzorcium tagjaként működő Peugeot valóban büszke lehet az E5008-ra, mert hozzá hasonló méretű 7 személyes elektromos autó nemigen akad jelenleg az európai piacon. A kocsi szolgáltatásai hatótávja ugyancsak figyelemre méltók. A villamoshajtás azonban csak az egyik erőssége az újdonságnak. A belső égésű, de villamosított modellváltozatok, különösen a konnektoros hibrid tudás szintje és műszaki tartalma szintén figyelmet érdemel. Az 5000-es sorozat harmadik generációja városi terepjáróként látta meg a napvilágot, de robosztus kis terautós méretével, különösen kirívó, nagyon nagy eredetének ható szögletes formavilágával és hatalmas belterével üde színfoltja lesz a mindent elöntő SUV kínálatnak. Lássuk most, milyen is az a családi egyterű, amelyet kifejezetten elektromosnak terveztek, és csak Franciaországban. Vendégünk Mocsai Zoltán, a Peugeot magyarországi marketing vezetője. Köszöntelek a stúdióban, szervusz!
Szia!
Az autóról már egyszer értekeztünk röviden, amikor beharangoztad, hogy készül és jön. Most már itt van. Olyannyira itt van, hogy nem lehet nem észrevenni. Olyan méretű autó, hogy kevés ilyen akad a piacon. Ráadásul elektromos hajtással rendelkezik az első változata, és hát ennek a beltere, mit mondjak, hát simán vetekszik a limuzinok sorába tartozó mondjuk Skoda Superb-ével. Hogyha csak össze kell vetni, nyilván egészen más az alma és a körte összehasonlítása zajlik, de olyan nagyméretű lábterek vannak, mint abban.
Igen, tulajdonképpen ez egy különleges autó több szempontból is. Egyrésztről abból a szempontból, hogy egy kategóriák közötti ajánlat, gyakorlatilag a 4,8 méteres hosszával, és különösen a nagyon tekintélyes 2,9 méteres tengely távolságával, ez egy olyan autó, ami azért már a kompakt kategóriának a felső határait feszegeti, és hogyha megnézzük a belső méreteket, akár az utastér, akár a csomagtér, ami 5 személyes kivitel, ebben egyébként közel 750 literes, de akár 1,8 köbméteresre bővíthető, vagy a hátsó láb és fejteret. Ez gyakorlatilag már egy felső középkategóriás jármű, viszont azért még a kompakt kategóriában van. Ez nyilván érvényesül a könnyű manőverezhetőségébe, a karosszéria jó átláthatóságába, és nyilvánvalóan az árcédulájába is. Tehát azt gondolom, hogy egy nagyon jó ajánlat lesz majd itt a magyar piacon, hiszen azért ezt el kell mondani, hogy az előd modellje, az előző generációs 5008-as, nagyon népszerű volt itt Magyarországon. Ebben a 7 személyes kompakt SUV kategóriájában több évig piacvezető volt, illetve a top 3-ba szerepelt, különös tekintettel azokban az években, amikor a nagy családos autóvásárlási támogatás kapcsán elég sok ilyen autót értékesítettünk, úgyhogy nagy reményeket fűzünk az új modell bevezetéséhez is.
A kocsi magasság egyébként egy átlagos magyar emberi, 1,7 méteres, szóval, ha mellé áll az ember, akkor minimum szemöldökig ér a tetőboltozat, és egy nagyon szép sín is található rajta, mint ahogy egy kompi jellegű vagy SUV-s autónál ez jár. Egyébként az egész autó övvolana is fölfelé tart. Oldalnézetből pont úgy néz ki, mintha egy nagyon nagyra nőtt, fölfújt kombi lenne. Miközben ugye ez egy SUV, SUV kategória, hiszen megemelt hasmagasság, meg egy csomó mindenben hajaz erre a méretosztályra és típusra, de mégis egy kombis utánézete van az embernek, pláne hogyha a hátsó traktust nézi az ember, hiszen a hátsó ajtó és azon keresztbe futó nagyon szép kiállítású lámpatest teljesen kirajzol egy most divatos kombiét.
Igen, gyakorlatilag a design nyelv és a forma az valahol a 3008-as kis testvértől származik, annak egy tovább gondolása. Ugye a 3008-asra azt mondja a Peugeot a jelenlegi generációra, hogy már nem is SUV, hanem fastback karosszíria. Hát egy kicsit meg van emelve, főleg optikailag egyébként ez érdekes, mert ez a magasság, amit mondtál, ez egyébként nem számít kirívónak az SUV-knál, sőt inkább azokhoz képest, főleg a korábbi generációkhoz képest egy kis alacsonyabb autó, de optikailag ügyesen meg vannak csinálva, hogy be vannak feketítve a kerékjárati ívek, a küszöbök első-hátsó lökhárítója.
Meg az ővonal emelkedése, és ugye magas kicsi az ablak, úgy tűnik oldalról, tehát nagyon nagy az oldal, a fém lemez méret a nagy.
Abszolút így van, tehát nagy lemez felületek határolják, ez hozzájárul ehhez az impozáns érzet, az amikor meglátunk egy ilyen autót, hogy hú, azt mondják sokan, hogy hú, de nagy autó, holott igazából, mint említettem, azért a kompakt kategóriába tartozik, és a 3008-asnak a formáját gondolták tovább, annyiban, hogy nem egy ilyen kupészerűen lecsapott a karosszéria hátul, hanem kevésbé ereszkedik az övvonal, jóval szögletesebb, és nyilván az autó hosszabb, és 25 cm-re hosszabb a kis testvérénél, úgyhogy így sikerült megalkotni. Azt gondolom, hogy egy elegáns, dinamikus, azért impozáns megjelenésű autót, ami belül nagyon praktikus és tágas tud lenni.
Nekem nagyon föltűnt, hogy eltűntek a krom építések, nincsen semmi csicsa-micsa, gyakorlatilag letisztult külsőt kap az ember, ennek is van egy stílusa, tegyük hozzá, de azt hiszem, hogy itt főleg környezetvédelmi okok vannak emögött.
Igen, hát az a helyzet, hogy én már elég régóta dolgozom az autóiparban, tehát azt látjuk, hogy a krom dekorációk azok 10 évente megjelennek, majd utána 10 év múlva eltűnnek. Most jelenleg azt a trendet látjuk, hogy inkább eltűnő félben vannak az autókról. Hát ezt a gyártók egyébként a környezetvédelmi okokkal magyarázzák, tehát a krombevonatnak a gyártása, előállítása valóban egy környezetszennyező folyamat, de most tulajdonképpen ez a fő dizájnvonal, nem csak a Peugeot-nál, hanem más márkáknál is, hogy a króm dekorációk szépen lassan eltűnedeznek az autókról.
Nem igazán jellemző az autóiparra, hogy elektromos autót építenek, és utána erre építik rá a különböző belségésű motoros változatokat, ennek a fordítottját ismerjük, vagy önálló modellként futtatják az elektromosat. Itt nálatok mégis a E5008 elektromos hajtással látta meg a napvilágot, és minden más ezt követi. Tehát akkor beszéljünk erről.
Igen, ez egy nagyon érdekes kérdés, hiszen itt az európai szabályozásnak a jövője azért továbbra is bizonytalan, illetve a kereslet-kínálati viszonyok is eléggé hullámzóak, legalábbis ami az elektromos autókat illeti. Ezért a Peugeot-nál, a Stellantis-nál úgy döntöttek, hogy készítenek egy új platformot, ez az STLA Medium platform, ami már kifejezetten elektromos autók számára lett kifejlesztve. Mit jelent a gyakorlatban? Ügyesen megoldották az akkumulátornak az elhelyezését a padlólemezben, úgy, hogy ne kelljen az autó magasságát jelentősen megnövelni. Igyekeztek a rendelkezésre álló helyet maximalizálni a 4 kerék között. Tehát nem véletlen, hogy ilyen kompakt méretben akár a 3008-as, ami még kisebb ugye ennél, tudunk közel 100 kWh kapacitású akkumulátort és 700 km-es hatótávot kínálni. Ez ennek a nagyon hatékony felépítésnek köszönhető. Nyilván nagyon nagy hangsúlyt fektettek az áramvonalazásra, a segédberendezésekre, gyakorlatilag arra, hogy az egész platform a fogyasztás optimalizálásáról szóljon, ami nagyon fontos az elektromos autók tekintetében, hiszen alapvetően meghatározza a hatótávot. De azért mégiscsak gondoltak arra, hogy mi van, hogyha a belső égésű verziókra is, a továbbiakban is van kereslet, és látjuk, hogy ez egy jó döntés volt. Úgy alkották meg ezt a platformot, ezért be lehessen tenni, idézőjelben mondom, hogy hagyományos motorizációkat, mert az alapmotorunk is egy 48 voltos hibrid, de alapvetően mondjuk azt, hogy belső égésű, és a következő lépcső, ami nem elektromos, az pedig egy plug-in hibrid változat, tehát ilyeneket is tudunk ezen a platformon kínálni az ügyfeleknek.
Üljünk be a kormány mögé, mert nagyon fontos dolgot látunk, egy olyan műszerfalat, amely nem nagyon jellemző az autókra, a konkurenciában nagyon nem is láttam ehhez hasonlót, egy nagyon nagyméretű, széles vásznú, egészen a első utas ülésig nyúló, görbített tévékészüléket helyezett ugye a Peugeot a autóvezető elé, mégpedig olyan módon van fölfüggesztve, hogy úgy tűnik, mint a lebegne. mert hátulról van fölemelve, előtte az alja és a műszerfal, tényleges műszerfal alja közötti résen pedig be lehet látni, ahol egyébként egy különböző világítást lehet bekapcsolni. Tehát tényleg úgy tűnik, pláne sötétben, hogy ez lebeg ez a műszerf együttes.
Igen, hát ezt rádióban nehéz szemléltetni tulajdonképpen. Sokan azt mondták erre az autóra, hogy olyan a belső, mintha egy tanulmányautóba ültek volna, és valóban mindamellett, hogy viszi tovább a Peugeot iCockpit koncepciót, tehát kisméretű, jófogású, direkt kormánykerék, magasra emelt műszerpanel, így gyakorlatilag egy olyan geget alkalmaztak, hogy egy hatalmas 21 colos nagyméretű kijelzőt helyeztek egész magasra a látóterünk aljába. De ugye ilyen nagy kijelzőt azért számos más márkánál is látunk.
Csak be van építve a műszerfalba.
Így van. Itt az a trükk, hogy nincsen beépítve a műszerfalba, hanem ahogy mondtad, két láthatatlan konzol tartja hátulról. Alatta van egy kis krés, ahol egyébként van egy nagyon elegáns hangulatvilágítás, ezért az egész úgy néz ki, mintha tényleg így lebegne a műszerfal felett. És még egy trükk van, hogy egy kicsit meghajlították ezt a kijelzőt, olyan, mint egy olyan monitor, amit az ilyen gamerek használnak, egy kicsit így be van görbítve. Ezáltal mindig nagyon jó láthatóságot biztosít, és egy nagyon futurisztikus megjelenést az autóban.
És nagyon lényeges, hogy az első utas is látja az ott megjelent információkat, sőt úgy van kialakítva, hogy hozzá is férjen bizonyos részekhez, mert hogy van 10 olyan testre szabható kapcsoló is, amit dedikálni lehet, attól függ, hogy az ember mit szeretne erre kihelyezni. És egy csomó másban is élen jár ez a tervezés, hiszen nem csak érintőkapcsolók vannak, és nem csak szoftveresen lehet, hanem van már még mindig fizikai kapcsoló is.
Így van, nagy figyelmet fektettek arra egyébként azért az előbb modellnél, és ez így volt, hogy a legfontosabb hétköznapokon használt funkciók, legyen szó belső keringetésről, klímáról, egyebekről, ezek azért kaptak fizikai gombot. Egyébként például a kormányon is továbbra is érintő felületnek tűnő gombok vannak, hiszen a kormányt is teljesen átdolgozták, de ezek mögött valódi fizikai gombsor van, és ami a különlegessége ennek az iCockpit rendszernek, hogy van egy 10 ikonból álló személyre szabható érintő gombsor, és ide gyakorlatilag egészen konkrét funkciókat ki tudunk tenni, tehát ha valaki gyakran kapcsolgatja az ülésfűtést, akár ennek a kapcsolóját kiteheti, kirakhat egy navigációs szélt, egy telefonszámot, vagy akár egy rádióállomást, akkor gyakorlatilag egyetlen egy gombnyomás az adott funkciót el tudjuk érni, ez nagyon praktikus. Korábban 5 ilyen lehetőségünk volt, most megduplázták ezt a virtuális gombsort, úgyhogy 10 helyre tudunk programozni ilyen utasításokat vagy funkciókat.
Összességében 40-féle asszisztenst tartalmaz az alapáron is, és választható módon is ugye a kínálat, mert hogy kétfajta felszereltségi módban lehet hozzájutni ez az autóhoz.
Így van, nagyon leegyszerűsítették és átláthatóvá tették gyakorlatilag a kínálatot. Nyilván ebből az is közrejátszik, hogy ma már ezeknek a biztonsági és vezetéstámogató korábban opcióknak nagy része gyakorlatilag kötelezővé vált. Tehát gyakorlatilag két csomagot kínálunk, van egy allűr felszereltségünk és egy GT felszereltségünk. Már az allűr felszereltség is a korábbi kínálatban egy közepes vagy magas felszereltségnek felelt meg, tehát itt már jelen vannak a 19 colos könnyűfém keréktartsák, nagy felbontású kamerarendszer, bőrszövet, kárpít, ági erülések, stb. Tehát gyakorlatilag ehhez az autóhoz is már csak 2-3 kényelmi opciót tudunk rendelni, és van egy GT-nk, ami kicsit a sportosabb irányba megy el, különleges kárpítozással, 20 colos könnyűfém keréktartsával, néhány ilyen apró optikai tuning elemmel és egy picit magasabb felszereltség. Úgyhogy így néz ki a kínálat.
A beltér elrendezése egyébként egy új mércét állít föl szerintem az autóiparban, mert ezeket az üléseket mozgatni lehet, különböző szögekben dönteni, teljesen átmozgatni, előre tolni, hátra, mindent lehet vele csinálni, és egészen korrektül átrendezhető az utastér, hallatlan nagy helyet adva a 7 személynek.
Igen, tulajdonképpen a modularitása az változott is, meg nem is. Tehát ugyanúgy az előbb modellhez hasonlóan 7 személyes kivitelt kínál az 5008-as. A második üléssor ugyanúgy előre-hátra viszonylag széles 150 mm-es távon állítható. Ugyanígy a második üléssor támláinak a dőlésszöge egyenként állítható minden utasra külön-külön. Viszont az üléspad osztásán változtattak, tehát az most már 60-40 arányba osztott, a háttámlák azok külön vannak, és ennek az ülésrendszernek egyébként az az előnye, hogy a harmadik sorba való bejutást megkönnyítették. Van egy gomb, amit hogyha meghúzunk az ülés tetején, akkor nem csak a támla dől előre, hanem az egész ülőlap egy kicsit előre
siklik,
előre bukik, hasonlóan, mint a régi háromajtós autóknál, és nagyban megkönnyíti a hozzáférést a harmadik üléssorba, ahol gyakorlatilag két teljes értékű ülést találunk. Ebből a szempontból is fejlődött az előthöz képest a harmadik üléssornak az ülései szélesebbek, vaskosabbak, kényelmesebbek, és ugyanúgy a második, a harmadik üléssor gyakorlatilag síkba rendezhető, mint korábban. Annyi különbséggel, hogy nem csuklik be teljesen a csomagtartó padlójába a harmadik üléssor, hanem mögötte marad egy kis rekesz, viszont ezt praktikusan tudjuk használni, ennek van egy fedele elektromos változatnál a töltőkábelt, hogy akár a kötelező tartozékokat itt el tudjuk helyezni, és hogyha a fedelet rátesszük, akkor egy teljesen sík felületet kapunk.
Hatalmas a csomagtér, 5 személynél 748 literes, 7 személynél 259 literes, és hogyha a két személy használja csak ki az egész autót, és ugye lecsukogatjuk az üléseket, 1800 literes csomagtér keletkezik. Fantasztikus a dolog. Mert hogy ugye az akkumulátor nem sok helyet foglal el, és aztán itt elérkeztünk a legfontosabbhoz, a hajtáslánchoz, az elektromos hajtáshoz.
Így van, ugye az autót elektromosként vezették be, itt gyakorlatilag három konfiguráció áll rendelkezésre. Az úgymond alapverzió, hát itt furcsa az alap szót mondani, hiszen itt több mint 500 kilométeres hatótávról beszélünk, és 73 kilowattórás nettó akkukapacitással, ami már önmagában egyébként az elektromos SUV-k szegmensének élére pozícionálja ezt az autót. Ez egy 210 lóerős első kerékhajtású verzió. Érkezik hamarosan egy úgynevezett performance kivitel, ami négy kerékhajtású lesz, tehát hátul is lesz villanymotor 320 lóerővel, és ugyanezzel a 73 kWh kapacitású akkuval. És amit nagyon vár mindenki, az az úgynevezett long range verzió, amelynek a hatótávolsága az 5008-asnál 668 kilométer lesz. Ez egy 96 kWh kapacitású akkupak, jelenleg egyedülálló egyébként ebben a 7 személyes SUV kategóriában. Ez a verzió egyébként jövő év elején tavaszán érkezik. Na most, aki nem szeretne elektromos autózásba belevágni, az úgymond alapverziónk az a 48 voltos hibrid rendszerrel, öntöltő hibrid rendszerrel szerelt változat. Itt az összteljesítménye a rendszernek 136 lóerő. Egyébként egy nagyon kényelmesen jól vezethető autó, hiszen egy 26 lóerős villanymotor segíti a haladást, egy 6 fokozatú dupla kuplungos váltóval van egybeépítve. Ennek köszönhető, hogy nagyon egyenletes nyomaték leadása van, és úgy vezethető szinte, mint egy elektromos autó, tehát minden fordulatszám tartományba egyenletesen húz, mindemellett nagyon takarékos tud lenni a hibrid rendszernek köszönhetően. Ha pedig valaki szeretne egy kicsit sportosabban autózni, de azért igényli a nagy hatótávot, illetve a könnyű tankolhatóságot, érkezik hamarosan egy plug-in hibrid hajtás. Itt a rendszer teljesítmény 195 lóerő, tulajdonképpen egy 1.6-os 4 hengeres benzinmotor alkotja a rendszernek a lelkét, ehhez kapcsolódik egy nagyon fejlett hibrid rendszer, ami nagyon fontos, hogy az akkukapacitást itt is megnövelték a korábbi plug-in hibridekhez képest, 21 kWh az akku, ezzel WLTP szerint 85 kilométert tudunk tisztán elektromos üzemmódba autózni.
Ez már egész tisztességes.
Így van, tehát gyakorlatilag, hogyha szélsőséges körülmények, hideg időjárásban is az autó 50-60 kilométert egész biztosan meg fog tudni tenni elektromos üzemmódba, ami azért a napi ingázáshoz azt gondolom, hogy szinte mindenkinek megfelelő, tehát hétköznapokon tudjuk elektromos autóként használni, hétvégeken, vagy hogyha nagyobb utazásra megyünk, akkor pedig ott van a benzinmotor nyújtotta biztonság, és mindezt egy nagyon kellemes sportos vezetési élménnyel.
Még itt egy nagyon fontos információ, meg kell, hogy említsünk, hogy 400 voltos a nagy feszültségű litium-ion akkumulátor az elektromos autóban, és hát ugye folyadékhűtéses a rendszer, tehát nagyon jó a temperálása, és hát maga a klimatizálás is energiatakarékos módon van megoldva. Ez nagyon fontos egyébként, mert ez egy nagyon korszerű hajtásláncot jelent. Kérdés az, hogy mikor gördülnek be ezek az elektromos és hibrid és plug-in hibrid autók a szalonotokba?
Igen, ha az ütemezést nézzük, akkor azt lehet mondani, hogy gyakorlatilag az autónak a forgalmazása az a hazai bemutatóval elindult, tehát már a mai nap, hogyha valaki egy nagyobb Peugeot kereskedésbe bemegy, akkor találkozhat vele. Ami egy kicsit később érkezik, az a plug-in hibrid hajtás, ennek a gyártása novemberben indul, illetve a long range nagy hatótávolságú és a négykerék hajtású elektromos verziónak a gyártása az jövő év márciusban indul, de az alap 502 km hatótávolságú 73 kWh elektromos verzió már most elérhető.
Nagyon köszönöm, hogy itt voltál, kedves hallgatók. Önök Mocsai Zoltánt, a Peugeot magyarországi marketing vezetőt hallották az új E5008-asról.
Köszönöm szépen.
Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en.